Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltál mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mind örökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenhol, és hogy mind az égig erősíted meg tartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus, amikor arról beszél, hogy tegyük tanítványokká az embereket, akkor két dolgot mond, megkeresztelve és tanítva őket. Az elsőn és egyszerűbbön leszünk most túl, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy keresztelünk. Ez az elköteleződés, ez azt jelenti, hogy mi Jézus Krisztusban látjuk az élet megoldását, a megváltót, aki minket is meg tud tanítani arra, hogy hogyan is éljünk ebben a világban boldogan, és hogyan halljunk meg boldogan. De a neheze az hátra van, az még csak elkezdődött. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát a tanítvánnyá létel az egy pillanat műve tulajdonképpen bennem játszódik le az elköteleződés. De mindez hosszú és hűséges munkában kell, hogy kifejeződjön. Tehát a tanulás és tanítás folyamata az nagyon fontos. Csak úgy tudjuk tanítani a gyermekeinket, ha mi magunk is tanulunk. Tanítvánnyá leszünk. Olyan tanítómesterünk van, aki az életét adta azért, hogy mi boldog, megváltott életek lehessünk. Engedjük, hogy ő foglalkozzék velünk. Igényeljük ezt a foglalkozást napról napra. Akarjunk tanulni. Ehhez hozzá tartozik, hogy ha tanulni akarunk, hogy a megfelelő szakkönyveket megkeressük, vagy legalább az interneten rákeresünk, de hogy konzultálunk azzal, aki már tud valamit, tehát a gyülekezetbe eljönni, ez nagyon is hozzátartozik a tanuláshoz. Adja Isten, hogy ne egy végállomás legyen ez, mert akkor annyi, mintha nem történt volna semmi, hanem egy hosszú, hűséges munka kezdete, melyben tanulunk az Úrról. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, és olyanokat, akik vallást tesznek hitükről, ezért arra kérlek titeket, kedves megkeresztelendők, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről, fennállva, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Először azokat kérdezem, akik már maguk tudnak válaszolni. Kérdezlek, testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszent egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé válni. Itt a keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, megváltottalak, nevedet szólítottalak téged, ennyi. Most pedig Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor: ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem: ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve: megáldjon téged az Isten. Kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet körében, a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük el Andréka Pált, aki 97 évesen hunyt el. Szerettei számára innen is Isten vigasztalását kérjük. A mai Isten tisztelten megkereszteltük Sólyom Anita Alex nevű kisgyermekét, Walter Brigittát és leányát Máté Liliannát, valamint Széles Gábor és Bartus Barbara Dorina nevű gyermekét. Isten szent lelke segítse a családokat a keresztjén életben és keresztjén nevelésben. Az istentisztelet után gyermektábori megbeszélést tartunk, egy hét van gyermektáborunkig, Erre a megbeszélésre szeretettel várjuk mindazokat, akik a táborban bármilyen formában, tanításban, gyermekfelügyeletben, takarításban, étkeztetésben, szállításban és így tovább segítséget tudnak nyújtani. A megbeszélés a templom mögötti épület alaksori termében lesz. A tábor megkezdéséhez az iskola tornatermi részében alapos nagy takarításra lesz szükség. Ez nem így szokott lenni, tehát az előző években jól el volt látva takarítókkal az iskola, most ezt alaposan lecsökkentették. Arra kérjük mindazokat, akik tudnak segíteni ebben a sürgős szükségben, hogy néhány órányi takarítást tudnának vállalni ott a Weiss-Manfréd iskolában a gyermektáborunk helyszínén, hogy megfelelő helyen tudjuk fogadni a gyermekeket, azok jelezzék ezt, és meg fogjuk beszélni, hogy mikor tudunk kimenni, és hogyan. Most átadom a főgondnok úrnak a szót.
Áldás békesség, szeretett testvéreim! Többen föltették a kérdést, hogy hogy állunk az építkezéssel, és hogy állunk a gyülekezeti teremmel, hogy állunk az egyéb munkálatokkal. A helyzet a következő ügyben. A fűtési rendszer átalakulása 70%-ban kész van, csak az engedélyezési eljárásra, a kéményseprő, illetve a kazánbiztosi, illetve a gázszerves engedélyekre várunk. Előlátólag szeptember végig ez a munkálatok elkészülnek, és a helyrelátási munkákat is itt a gyülekezetben el tudjuk végezni. Ez alapján, ha ez bekövetkezik, igénybe tudjuk venni újra a termünket, és tudjuk a szolgálatokat rendben ott is elvégezni. A külső építkezés tekintetében, mivel a épületről nem voltak megfelelő tervezők, és olyan jellegű súly terheléseket kívántak az épületre fölvinni, élve jogkörömmel statikai vizsgálatot rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy az építkezés mellett megnézettettem az alapot, és a tető gerenda súlyterhelésével kapcsolatban statikus véleményét kértem ki. Magyarul mindaddig nem engedem az építkezést megkezdeni a lelkipásztorral közösen megállapodva, amíg normális statikai véleményt nem kapunk, mert nem volt egyértelmű az épületek a tető szerkezetének leírata. Emiatt itt megbontották két helyen, a lelkész lakásban, illetve az irodában a tető szerkezetet, és ebből adódóan a vizsgálat alapján Istennek hála úgy néz ki, hogy az építkezés megkezdődhet. Az engedélyes eljárás megkezdődött, Budapest közútnál eljárva, úgy néz ki, hogy augusztus 20-a után teljes erővel be fog indulni az építkezés, és az azt jelenti, hogy szeptember vége, október elején a tető teljes felújítása be fog következni. Ennyit a kérdésekkel kapcsolatban. Jogos kérdések, nem állunk rosszul, csak hát gyakorlatilag a papírmunka az mindig tovább tart, mint a munka. Kedves testvérek, még egy szomorú kötelességemnek kell eleget tegyek. 9 évvel ezelőtt, 2010. augusztus 5-én gyülekezetünk szeretett testvére hazatért. Minden barátság és abban homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. És ezért a találkozás csak viszontlátás. Amikor pedig a barátjától elszakad, úgy tudja, hogy ez az eltávadás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, hogy együtt volt vele a találkozás előtt. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennünk örökké élnek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tudjátok pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Fájó szívvel emlékezünk. 9 évvel ezelőtt szomorú szívvel kellett tudomásul venni a visszafordíthatatlant, hogy 2010. augusztus 5-én egy rögös földi pálya végén hazaszólítottátok, nem tudja, Szőke János testvérünket, barátunkat, aki betegsége ellenére is egész életében családjáért és lelki közösségért élt és tevékenykedett. Eszünkben jutnak az együtt töltött évek, a fülünkben csuggó hangja, látjuk mozdulatait és érezzük hiányát. Megköszönjük és hálát adunk Urunknak azokért a napokért, évekért, amit együtt tölthettünk vele egy élettársaként, édesapa, nagypapaként, testvérként, barátként, szolgatásért és presbiterként. Áldást és békességet adott lelki életünknek és szolgálatainknak az egyúton és egyházban járás, nem csak a helyi gyülekezetben, a kékkeresztes közösségben is. Az egyházban végzett gyülekezet közösségért történt szolgálatait, szolgatásért adott tanításait soha nem fogjuk elfelejteni. A mai napon, mint már hallották, Isten tisztelet előtt, és augusztus 5-én délután 15 óra 30 perckor testvérünk emlékére szólt, és szól a harang, az emlékharang, a megemlékezés harangja. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, amin mosolyog ránk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj lehelet. Bennünk él a múlt és a végtelen szeretet. Áldott legyen emléke.
Folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett zsoltár, a 89. zsoltár 3., 4. és 7. verseit énekelve. Az egek hirdetik sok csuda dolgodat, így kezdődik. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 4. fejezetének néhány verséből. Ezt mondja Pál apostol: úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követői. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsök teremhessen bennünk az ige ma is. Éppen ezt kérjük az Istentől, helyünkről fölkelve imádságban. Magasztalunk téged, Istenünk, köszönjük, hogy olyan jóságos és kegyelmes vagy hozzánk, hogy itt mi kimaradtunk a viharok nehézségeiből, és megenyhítetted a hőséget, és nincs olyan hőség, mint Európa más tájain. Urunk, a te gondoskodásod és szeretetedet tapasztaljuk napról napra. Köszönjük, hogy lelkileg is így van ez. Hogy te felemelsz minket a mélységekből, hogy te új erővel ruházol fel minket a feladatokhoz, hogy te megérezteted bűnbocsánatodat, kegyelmedet, hogy te kísérsz a szereteteddel nap mint nap minket. Kérünk téged most is, gondozd a te nyájadat, ápold a mi lelkünket. Nagyon nagy szükségünk van, hogy biztos talaj legyen a lábunk alatt, hogy határozottak tudjunk lenni a jóban, hogy kimenve a hétköznapokba türelemmel, kitartással tudjunk munkálkodni. Kérünk, így újíts meg mindnyájunkat szent lelked által, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 474. dicséret éneklésével, Istennel járni, lakozni.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hit bennem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Az igehirdetés alapja a már felolvasott szakaszon kívül Mózes első könyve második fejezetének a 24. verse, amelyben ezt olvassuk. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Foglaljuk el helyünket. Tulajdonképpen nagy fába fágtuk a fejszénket, amikor a július hónapban elkezdtük magyarázni, hogy mi a különbség a közgondolkodás és a Biblia gondolkodása között. És sorra vesszük a pontokat, kezdtük a teremtésnél, és akkor most oda jutottunk, hogy egy nagyon lényeges ponthoz érkeztünk, ezt így hívják, hogy hűség. Erről lesz szó. A hosszabb szakaszban, az új szövetségi szakaszban Pál apostol azt mondta, hogy a sáfároktól, ez egy különleges rabszolga fajta volt az ókorban, a hűség a követelmény. És azt mondja, hogy mi mindnyájan ezekhez a sáfárokhoz hasonlítunk itt ebben az életben. Tehát Pál apostol kiemeli, mint feladatot, mint követelményt, elénk tárja, hogy hűség. De az ószövetségi ige is erről szól. Tulajdonképpen most sorba mentünk még eddig az ószövetségben, és még csak a második fejezetnél tartunk. A teremtéskor, amikor az embert megteremtette az Isten, akkor a férfinak ezt mondta, hogy hűség. Így olvastuk, elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. Ez a hűség különleges kifejezés egy különlegesen fontos helyzetben, a házastársak viszonylatában. Mai világunkban elavultnak tűnik a hűség fogalma. És ezt meg is magyarázzuk, azzal, hogy ez egy rohanó és változó világ. Régebben az ember, amit megvett, az sokszor egy életen át kiszolgálta a ruhát akár, vagy a különböző gépeket, úgy szerszámokat úgy vette, hogy nagyon tartósan is, mondom, akár egy életre kiszolgálta. Egy életen át ott lakott szinte, abban a faluban, ahol megszületett. Egy életen át egy munkahelyen dolgozott, sorolja. Régebben a hűség az egy egészen természetes dolog volt, de a mai kor nem erről szól. Nem erre késztet minket. Az ember egyre újabbat talál ki. Nyilvánvaló, hogy a pénz hajtja erre, hogy minél többet tudjon eladni és keresni, de ezt sokszor nem gondoljuk végig, és nem látjuk mögötte. Egyre újabb dolgokat találunk ki, és ezzel arra késztetjük az embereket, hogy dobja el a régit, mert az már elavult. Annál már van sokkal modernebb, ami többet tud, és így tovább. És hallottam már a pszichológiában is ezt, hogy megmagyarázzák, hogy a házasságok ma miért szükségszerűen rövid életűek, és szükségszerűen nem egy van belőlük egy ember életében. Azt mondják, hogy igen, annyira gyors ez a világ, annyira változik, hogy az ember is benne változik, és lehet, hogy valamikor megszerelmesedett, és úgy gondolta, hogy ő lesz a társa, és összekötötte az életét, de hát az emberek változnak, és akkor rájön, hogy az nem így van, és már kényszerű módon élnek csak együtt. Megmagyarázzuk ezt is. Megmagyarázzuk, hogy miért nem kell, nem időszerű ma hűségesnek lenni. Nézzük meg csendben a Biblia tanítását erről. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy a hűség az ember számára az Isten parancsa, mégpedig fontos parancsa. Az Ószövetségben láttuk, hogy rögtön a teremtés után odaadta az embernek, és látjuk, hogy a közösségre és a munkára vonatkozó parancsok is ilyenek. A leglényegesebb parancsok, ezeket a teremtés előtt, a teremtés körül, még a bűneset előtt kiadta az Isten nekünk. És a hűségre vonatkozó parancs is ott van. Még a bűneset előtt, tehát ez egy alapvető parancs az embernek. Olyannyira, hogy az Új Szövetségben látjuk, hogy Pál apostol, amikor az Isten hűséges szolgájáról beszélt, ami ennek mindegyikünknek kellene, hogy legyünk, akkor azt mondja, hogy ezektől a sáfároktól a hűség az alapkövetelmény. Tehát a hűség az Isten parancsa, fontos, és éppen ezért nem olyan dolog, ami megváltozik. Ami a körülményekre való tekintettel most már nem időszerű. A Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Miért? Gondoljunk a hűségnek a lényegére, amit ez a sáfár kép tár elénk. A sáfár olyan rabszolga volt az ókorban, hangsúlyozom, rabszolga, akire a gazdája a vagyonának egy jól körülhatárolható és jelentős részét rábízta. Tehát rabszolga, aki aki egy nagyon értékes valamiről gondoskodott, mondjuk egy uradalomról, egy nagy földbirtokról, és azt kezelte. Kiadta, bérletbe beszedte a bérleti összegeket, gazdálkodott a pénzzel, hogy minél többet, több haszna legyen a gazdájának. Ez egy nagyon kiváltságos helyzet volt a rabszolgák között, mert ő bizalmi helyzetben volt. És az ura nagyon sokat bízott rá, és ő felelősség teljesen kellett, hogy gondozza mindezt. Nem véletlen, hogy a Biblia azt mondja, hogy a mi helyzetünk pontosan ilyen az Istennel szemben. Nagyobb a különbség köztünk jóval, mint a rabszolgatartó és a rabszolgája között, hiszen azok mind a ketten emberek voltak. Az Isten és mi közöttünk jóval nagyobb a különbség. Mi a rabszolgáinak is, hát alig mondhatnánk magunkat, az is megtisztelő igazából, ha Istenről van szó. De ő kiváltságos rabszolgájának tart mindannyiunkat, mert nagy-nagy felelősséget ruházott ránk. Az a jól körülhatárolható terület, amit kaptunk ebből az életből, a családunk, a munkánk, a környezetünk, ez teljes felelősséggel van ránk bízva. Nem úgy, mint egy közönséges rabszolgára, aki mindig megkapja az utasításokat, és akinek nincs igazán felelőssége, csak annyi, hogy gondosan engedelmeskedjen az Istennek. Mi nem így vagyunk az Isten szolgái ebben a világban, hanem teljes felelősséggel felruházva. Ez azt jelenti, hogy ajándékba kaptuk, nem a miénk, amit kaptunk. Sem a családunk, sem a munkahelyünk, sem a környezetünk. Nem a miénk. És éppen ezért van nagyon nagy felelősségünk, de ezt a felelősséget is megkaptuk az Isten bizalmából, hogy jól munkálkodjunk. A sáfár ilyen valaki volt, akire, ha jól csinálta a dolgát, mindig a hosszú távú gondolkodás volt a jellemző. A többi közönséges rabszolga az rövid távon gondolkozott, tudnék, látja-e a gazdám most, amit csinálok, vagy nem. Csupán ez a rövid távú gondolkodása volt. Ha látja, akkor igyekszem jól csinálni, ha nem, akkor az más kérdés. A sáfárnak abszolút hosszú távú volt a gondolkodása, mert hát aszerint bántak vele, aszerint kapta a megbecsülést, attól függött az egész egzisztenciája, hogy milyen hosszú távon tud gondolkodni, és mi mindent a fejében tart, és mindent jól csinál. A hűségben erről van szó. A keresztény házasságban hűségesek a felek, és ez azt jelenti, hogy abszolút hosszú távra gondolkoznak. Azt gondolom, mindegyikünk olyan valakit szeretne a társának, aki abszolút hosszú távon gondolkozik, nem úgy, hogy na, most itt van, most akkor mosolyogjunk vele, és így tovább. De amikor nincs itt, akkor élem a magam életét, hát ez nagyon furcsa lenne. Házastársak egymástól egész biztos, hogy a abszolút hosszú távra való gondolkozást szeretnék. A mindenható Isten is ilyen. Abszolút hosszú távra gondolkozik velünk. Ő hűséges. Ez egy nagyon fontos dolog. A Biblia fontos üzenete. Bele se fogott volna az emberrel való foglalkozásba, ha nem hosszú távon gondolkozik. Hiszen már az elején annyi baj lett az emberrel, amikor elfordultunk az Istentől, és nem úgy tettünk, ahogy azt megparancsolta, hogy arról az egyetlen egy fáról ne együnk. És aztán az emberiség életét végig kísérte a háborúskodás, a környezetpusztítás, az önzés. Ha az Isten nem hosszú távra gondolkozott volna, bele se kezd a velünk való foglalkozásba. Nagyon nagy örömhír ez, hogy ő abszolút hosszú távon gondolkodik mindnyájunkról. Egy másik gondolat, ami nagyon fontosnak tartok a hűséggel kapcsolatban, hogy ez egy olyan dolog, most nem csak a házastársi hűség, természetesen a hazánkhoz is hűségesnek kell lennünk. Ez is olyan elavult gondolatnak tűnik talán. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy muszáj feltétlenül mindig itt élnünk. De ha máshol kell éljünk, akkor is mi a hazánkhoz vagyunk hűségesek, azért dolgozunk, úgy viselkedünk, hogy hazánkról mondanak véleményt, és majd szeretnénk hosszú távon a hazánkat gyarapítani, mindazzal, amit teszünk, ahogyan élünk. Hát így lehet külföldön is élni akár. És a hűség a munka végzésünkben leginkább. Tehát ezt csak jó kedvel lehet csinálni. Hogy a házastársi kapcsolatban adódott egy lehetőségem, hogy végig gondoljam a héten, hogy milyen az, amikor valaki összeszorított foggal hűséges. Az egy nagyon nehéz szituáció, de nem csak neki, hanem a mellette levőnek is. Amikor azt mondja valahol valaki, hogy hát igen, az Isten nekem, őt szánta, ez van. Így jártam, hűséget fogadtunk egy életre, pedig milyen nehéz vele, pedig ilyen, meg olyan, meg amolyan, de azért is összeszorított foggal hűséges vagyok. És még az ilyen ember azt gondolja, hogy ő az Istennek engedelmeskedik, és őt megdicsérheti az Isten. Hát ez nem egészen így van. A hűséget igazából jó kedvel lehet csak csinálni. Úgyhogy szeretem azt, akihez hűséges vagyok. Úgyhogy ez nem teher, és nem azokat mondogatom, hogy mi minden rossz tulajdonsága van, és mi mindennel kell megküzdenem állandóan. Ha így vagyok hűséges a gyermekem neveléséhez, akkor azt a gyermekem nagyon-nagyon meg fogja sínyleni. És ha hát házastársamhoz vagyok így hűséges, azt a házastársam fogja nagyon megsínyleni. Persze ez a könnyebb dolog, mert ott el lehet válni, a gyermek nehezebb helyzetben van nyilvánvalóan. Azzal, hogyha én ilyen módon összeszorított foggal vagyok hűséges, tulajdonképpen a másikra hárítom a dolognak a nehézségét, hogy ő elviselje mindezt. És ő tudja jókedvel elviselni az én elégedetlenségemet és mindent. Ha a másik hűséges, akkor az ilyen kapcsolat is megmarad. És annak megvan az áldása Istentől, és az jó dolog. De a hűséget, ha összeszorított foggal csinálom, és nem szeretettel és jókedvel, és nem úgy tartok ki a hivatásomban, munkámban, nem úgy foglalkozom a rám bízottakkal, akár beosztottakkal, akkor ott nagy baj van. A hűség a szeretetből fakad. Ezt látjuk az Istennél is. Miért tudott hűségesnek lenni az emberhez? Annyi évezred kudarcai, nehézségei közepette is. Azért, mert szeret minket. Erre más magyarázat nincsen. Azért, mert ő mégis annak ellenére, hogy annyiszor megszomorítjuk és bántást okozunk neki, ő mégis szeret minket, és örül, hogy foglalkozhat velünk. És annyira szeretné, hogyha minél több látszódna rajtunk ebből a sok-sok törődésből. És a harmadik gondolat csak ennyi, hogy Istennek ez a hűsége lehet egyedül az alap valamennyiünknek a hűségéhez. Odaírtam zárójelbe, hogy mi minden lényegeset átaludtunk. Ezt azért írtam oda, mert az első nagy szövetség, ugye az Ószövetség, amikor az előkészületben Ábrahámmal köt szövetséget az Isten. És ez le van írva a Bibliórán, nem régebben néztük végig, hogy Isten hogyan köt szövetséget Ábrahámmal, és van benne egy nagyon furcsa leírás, az akkori szövetségkötés úgy történt, hogy állatokat vágtak ketté, és az út két oldalára tették a két felét az állatoknak, és ott kellett középen végigmenni a szerződő feleknek, akik hűséget fogadtak egymás iránt. Ez nyilván azt fejezi ki, hogy így vágjanak ketté, hogyha nem leszek hűséges. És Ábrahámmal megtörténik ez a szövetségkötés, mint egy álmában. Ott, ahol leírja ezt a Biblia, ott ezt látjuk, hogy Ábrahám elalszik, és ketté vágja az állatokat, elkészíti az ösvényt, és elalszik. És álmában látja, hogy egy lobogó fáklya keresztül megy azon az úton. Tehát, hogy Isten hűséget fogad. Ő pedig alszik eközben. És ennyi. Ha elolvassuk, megnézzük ezt ott a Mózes első könyve, 10. fejezetében, akkor csodálkozhatunk rajta. Az Isten egyoldalú hűsége munkálkodik a mi életünkben. És ez így van, amikor Jézus Krisztus megszületik, akkor mindenki alszik. Jó, a pásztorok fönn vannak, és kapják éjszaka a hírt, hogy megszületett a Messiás. De mindenki alszik, senki nem vesz tudomást róla, de ő eljött. És amikor feltámad a halálból, akkor is mindenki alszik. Na jó, ott vannak az őrök, és azok megrémülnek, és aztán alszanak el. De ott is mindenki aludt. Az Isten hűséges volt. Eljött Krisztusban értünk, és meghalt a kereszten hűségesen. Vállalta azt a feladatot, ami jutott neki, hogy ő szedje rendbe mindazt a rosszat, amit mi magunk után hagytunk. Ez rámaradt. A mi hűségünk is ilyenkor próbáltatik meg leginkább. Mikor minden ránk marad, mindenki ott hagyja, ami. Ugye egy háziasszony tudja, hogy mennyiszer kerül ilyen helyzetbe, hogy mindenki ott hagy mindent, és akkor neki kell rendet tenni. Az Isten hűségét is ezt próbálta meg, hogy mi minden szennyesünket és minden elrontott dolgunkat ott hagytuk, és ő birkózzon meg vele. És ő helyt állt. meghalt a kereszten a mi bűneinkért. És aludtunk, amikor föltámadt, amikor visszajött ebbe az életbe, amikor megmutatta, hogy élek. Igen, mert az ő egyoldalú hűsége munkálkodik ebben a világban. De ez a hűség minket hűségre akar ébreszteni és kötelezni. A szeretet viszont szeretetet kell, hogy kiváltson. És akkor éri el a célját. És a hűség is viszont hűséget kell, hogy kiváltson, és akkor éri el a célját. Bárcsak mi is megtanulnánk hűségesek lenni és maradni ahhoz az Istenhez, aki hűséges hozzánk. És akkor mi is hűségessé válhatunk, és ebben a világban is tudunk másokhoz olyan hűségesek lenni, és úgy bánni velük, ahogy Isten bánt velünk. Ahogy Szőnyi Benyámin, egy több száz évvel ezelőtt élt kollégám mondta, illetve írta az énekében a 304. dicséret itt a mi énekeskönyvünkben, az 5. versben így van, hogy hűségedre, hűséggel másokat unszoljak. Nagyon tömören fogalmazza meg. Az Isten hűsége a kiváltó ok. És a hűségedre én hűséggel vagyok. Átformálódom. És hűséggel unszolok másokat. Hűséggel hívogatok másokat, hogy én hűségesen szeretlek téged, úgy, ahogy Isten. Ezt a hűséget föl kéne fedezned, és e szerint élned. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 654. ének mind a három versével. A 654. ének így kezdődik, új szövetséged elfogadom.
Szövetséget elfogadom, magam egészen odaadom, nem tartok semmit, legyen tiéd, félelmeimtől irgalmad.
Köszönjük Istenünk, hogy világosan beszélsz hozzánk, hogy nincsen itt a földön maradandó városunk, hogy egyszer el fog múlni mind, és akkor csak az lesz a kérdés, hogy milyen hűségesek voltunk hozzád. Köszönjük, hogy a te áttört kezedbe tehetjük a kezünket, mert te hűséges voltál hozzánk egészen a halálig. Olyan hihetetlen ez, és magunkat ismerve felmérhetetlen dolog, mert mi nem tudunk ilyen hűségesek lenni senkihez. Köszönjük, hogy mégis lehetséges, hogy átformálódjunk, mert a te hűséges szereteted át tud alakítani minket. Kérünk segíts, hogy ezt a hűséges szeretetet ragadjuk meg újra és újra. Köszönjük, hogy te ott vagy, és felemelsz, és fogod a kezünket, és vigasztalsz, és bátorítasz, és erőt adsz. Segíts, Uram, ezt gyakorolni, és ebből táplálkozni napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk imádságunkba nemzetünket is, első vasárnap lévén énekeljük a himnuszt és a székelyhimnuszt.
Erdélyt, Erdélyt, Isten!
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. A székely himnusznak ez az eredeti szövege, mivel szóban terjedt sokáig, nem volt szabad kinyomtatni egyáltalán, ezért eltorzult a szóbeli terjedésben, és mi ezért énekeljük így az eredeti szöveggel pontosítva. Most pedig befejezésül énekeljük a 724. énekünket, amelyik szintén a igehirdetés mondani valóját erősíti szívünkben, mind a három versével. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.